Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztelés sákramentumát. Így van megírva Máté evangéliuma 28. részében. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. De hozzájuk menvén Jézus szólt nekik ezt mondva, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egészen más az, amit a hívő ember lát és érzékel, mint amit a hitben nem lévő lát és érzékel a kereszteléskor. Tessék végig gondolni, hogy amikor az élő Isten a világ alapjának felvetése előtt egy döntést hozott, hogy milyen emberek fognak megszületni a Földön, akkor pontosan tudta, hogy ezeknek az embereknek Jézus Krisztusra, mint megtartóra, megváltóra szükségük van. Isten tudta. Ezért még a világ alapjának felvettetése előtt az ő tanács végzésében neki adott életeket a Fiúnak, hogy megváltsa őket a bűneikből. Az ember pedig, ahogy élje meg a földi életét, azt gondolja, hogy csak ez a látható világ létezik. Szeretek valakit, összeházasodunk, gyerekünk lesz. A gyerekszületés is normális dolog, következmény annak, hogy két ember együtt van. Valóban csak ennyi. A mai napon egy igét hoztam ide hozzátok, erről is fogok prédikálni. Itt azonban csak mint alkalmazott beszédet mondanom a keresztelőkor. Az ige így hangzik. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Nem kell visszafelé sokat emlékezni és sokat gondolkodni azon, hogy hogyan is történt ennek a kisgyereknek születése. Nem kell nagyon messzire menni, hogy visszagondolni az ember arra, hogy a mi fogalmaink szerint korán született. Hogy inkubátor alá került. Nem kell sokat visszaemlékezni arra, hogy milyen gondolatok voltak az ember szívébe és fejébe. Hogy megmarad vagy nem marad meg. Aki ismeri az igét, amelyik azt mondja, a megrepett nádat nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Aki ismeri az Istennek a lelkületét és szerelmét, az úgy emlékezik, hogy ez a gyermek, hogy most itt van, csoda. Mindenképpen kegyelem. Nem is lehet másképp nézni rá. mint akit megtartott az Isten. Mint akinek az élete fontos volt, hogy ott és akkor embernek hatalma véget ért, mert sem adni, sem megtartani életet nem tud, valaki közbeavatkozott, hogy az élet ma itt legyen. És csak egy része ennek az élet megtartásnak az, ami most történik, hogy az élőisten házában, az élőisten színe előtt a keresztséget elvégezzük. Mit lát az emberi szem? Hogy néhány vízsepp éri a fejét. Nemrég egy keresztelő jön egy kisgyerek, nevetni kezdett. Milyen furcsa dolog, leöntötték az öcsém fejét. Nem látott többet, nem is láthatott többet. Az, hogy közben az Istennek mibe került? Az, hogy azért az életért, hogy szövetségbe fogadtassék, Isten odáldozta az egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Hogy vér folyt azért, hogy most víz folyhasson a szövetség jeleként. Hogy Isten szent lelke milyen munkát végez, hogy majd ennek a kisgyereknek az életében élő hitté legyen az, hogy Jézus Krisztus megváltó ura. Ó, a szem keresett. Hiszem, hogy egyszer a hitetek, majd mindent. Mert egyszer látássá lesz a hit. Itt a kereszteléskor két kérdést intézünk a családtagokhoz. Mindig azt kérjük, hogy lelkiismeretesen, hitük szerint válaszoljanak. Én pedig tudom, hogy nagyon sokszor a kérdésre kell válaszolni. Nem is lehet hit szerint. Tehát meg kell tenni a formáját. Itt ebben a családban olyan jó, hogy van, akik hit szerint válaszolhatnak már. Kérem a gyülekezetet, álljon fel, ti is álljatok föl. Két kérdést intézek hozzátok, amely az élőisten színe előtt, a gyülekezet közösségében hallható szóval feleljetek. Azt kérdem először is. Akarjátok, hogy ezt a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlek Isten szövetségébe a Szent Keresztség által befogadjuk? Ha igen, mondjátok azt, hogy akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól kezdve úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ez a kisgyermek konfirmandus korában önként vallást tesz arról, hogy hisz Jézus Krisztusban, mint megváltó urában? Ha igen, felejétek azt, hogy ígérjük. A gyülekezettel közösen valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást, amelyik így szól. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami urunkban. Kifogantatott szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Köszönjük, édesatyánk, azt a kegyelmet, hogy ezt az életet adtad, hogy te őrzöd, a legjobb kezekben van. Tudod, hogy igyekszünk megtenni mindent érte, ami földi erőnkből, tehetségünkből telik, a földi bölcsességünkből és szeretetünkből, de tudjuk, hogy szükségünk van a tiédre, a mennyeire, és a te vezetésedre. Arra kérünk, édesatyánk, hogy a Krisztus Jézus érte, hogy te mondtad, valóban légy velünk minden napon, a világ végezetéig. Add meg az édesapát, hogy valóban, mint szented, mint családfő, mint a családnak papja, hadd töltse be a szolgálatát. Aki egész életének minden erejével, minden szerelmével szereti a feleségét, és a gyermeket. És attól, hogy így legyen az asszony életében is. hogy teljes hűséggel és teljes szeretettel szeresse a férjét, és a kapott ajándék gyermeket. Hiszen ez jutalom is. Te tudod, hogy milyen előleget adsz egy-egy ember életének. Könyörülj, Uram, hogy betölthessék mindazt, amit ígértek neked. Amen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy hozzánk szól Máté evangéliumából a 12. rész 18-19. és 20. verséből. Íme az én szolgám, akit választottam. Az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé. Lelkemet adom ő bele, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, és nem kiált. Az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalra viszi az ítéletet. Az élőisten tegye áldotta a hallott és befogadott ígét, gyertek imádkozzunk, hogy mi is teremhessünk gyümölcsöt általa. Köszönjük, hogy újra rád emelhetjük a tekintetünket egészen a mennybe, és hitünk szemeivel látjuk a te dicsőségedet, Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk, édesatyánk, hogy a fiút ültetted a te jobbodra. Azt a fiút, aki itt a földön szolgai formát fölvéve nem tartotta zsákmánynak és ragadománynak, hogy veled egy. Köszönjük, Uram, mindazt, amit cselekedtél a mi életünkkel. Köszönjük, Uram, hogy megtaláltad annak az időpontját, amikor a szívünkre tudsz beszélni. Köszönjük, Uram, hogy akkor el is hoztad a szót, és elvégezted, hogy meghallhattuk a te szavadat, és elvégezted, hogy befogadhattuk a te szavadat. Köszönjük szent lelkednek munkáját, hogy mindent előkészítettél bennünk, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy az igét befogadjuk és megtartsuk. Köszönjük, az alkalmatos voltunk, nem tőlünk van, hanem tőled. És most is ilyen napot teremtettél, és alkottál, megszólít, a szívünkre beszélsz.
mert amit terveztél, végrehajtod a mi életünkben. Vágyik a szavadat. Vágyik az ígét, a győztes, hatalmas isteni szót. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Máté evangélium a 12. részéből a 20. verset olvasom. A megrepedezett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Megfigyelhető, hogy az ember az igét mindig úgy hallgatja, hogy na vajon hol lesz ebben benne az én életem. Vajon mit üzen nekem benne az Isten? Van egy szent önzés, amelyik innen nézi a dolgokat. Mit tervezett velem, mit tervezett nekem, mit fog végrehajtani bennem? Ez az ige pedig, hadd mondjam el nektek, nem rólunk szól. Nem rólunk szól. Az Isten bemutatja a fiút, Jézus Krisztust, és elmondja, ími az én szolgám, akiben gyönyörködik az én lelkem. Ími az én választottam, az én szerelmetesem. És elmondja, hogy ő milyen. Olyan, akinek bár adatott minden hatalom menjen és földön, hallatlan, irgalmasan éli az életét. Tehát ez igen nem rólunk szól, hanem róla szól. De hogyha róla szól egy ige, akkor benne vagyunk mi is, az igaz. Nézzük meg, megtartva a rendet. Először mit mond róla az Isten? Íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli. A görög szó itt a szolgánál azt is jelenti, hogy fiú, mindenképpen szinoním a dúlosszal a rabszolgával, jelenti, hogy valakinek a fia, valakinek a lánya, jelenti azt, hogy apródja egy uralkodónak. Itt ebben a környezetben azt jelenti valóban, hogy szolgám, akit én választottam, hogy az legyen, hogy úgy éljen. Jézus Krisztus az Isten döntésében szolgai formát vett fel. Úgy is jött el, mint aki szolgál. Nem uralkodni, hanem szolgálni. Szóval, cselekedettel, nem csak az életével, ahogy mi szoktuk mondani, az életünkkel is szolgálunk, a vérével is. A kiontott vérével is szolgált, hiszen ez a vér lett váltságú sokaknak. Azt mondja az ige, Pájsz szolga fiú, ilyennek jött. A másik szó arról beszél, hogy akit én kiválasztottam, az alapszó az aireo, azt jelenti, hogy választ, előnyben részesít. Két lehetőség közül az egyiket választja. Filippi 1.22-ben Pál apostol mondja, mert nekem az élet Krisztus, a meghalás is nyereség, szorongatom a kettő között, szeretnék elköltözni és nála lenni, a Krisztusnál, mert az nekem jó, De szükség testben maradni és szolgálni közöttetek, mert az nektek jó. Itt a szóltan a görögben választani, kettő közül az egyiket, a nehezebbet, a keményebbet. Így történt, hogy Isten megoldhatta az üdvösség kérdését másként is. Fönt a mennyből, hatalmi szóval, rendelhetett volna bármit, nem választott, és úgy döntött, hogy Jézus Krisztus jön szolgai formát fölvéve, és szolgaként. Íme az én szolgám, akiben lelkem adom, akiben gyönyörködik az én lelkem, az én szerelmesem, az én egyetlenem, Jézus. Ez az ige kétség kívül róla szól. Azt mondja tovább, agapétos, szeretett, egyetlen. Nem tudom, hányan írjátok le levélbe azt a szót, hogy minden egyéb megszólítást kerülve, hogy kedves Juliska, vagy kedves nem tudom kicsoda, azt írtad, hogy szeretteim. Hívő emberek sokszor így írják a megszólítást, hogy szeretteink. Ebből származik. Agapétoszból. Hogy az, akit az élő Isten színe előtt, az én lelkemmel nagyon szeretek. És én röviden fogom az ember, szeretteim, vagy szeretett testvérem. Ez áll mögötte. Ezt a szót használja maga az Isten Jézusról. A szeretett. A mindenek előtt való, a mindenek fölött való. Ő az én szolgám, akiben lelkem gyönyörködik. Ő az, akinek az a jellemzője, hogy nem lárvál az utcán, nem hallatja a hangját, nem civakodik, nem veszekedik. A görög szövegben az áll, hogy nem keres viszálykodást, nem szít viszályt. Tessék megfigyelni, mégis amerre ment, azt támadt. Mert nem bírta elviselni a bűnbe lévő ember, a bűnös lélek, hogy annyira fölötte áll ez a szent, az Isten szerelmetese, és amiket mond, annyira másikon mozognak, hogy elviselhetetlen volt, ha megszólalt, ha ott volt. Ő bennük nem volt az a lélek, amelyik szolgai formában szent és teli van szeretettel. Ő bennük a viaskodás, a győzni akaró, az önmagát elismerni akaró lélek munkálkodott. Persze, hogy mindig összevesztek Jézussal. Jézus nem viszálykodott, nem lármázott az utcán. Ő azt mondja az atya, hogy az a különlegessége, hogy ahol mindenki más tapos, ahol mindenki más üt, mindenki más eltipor, ő nem. És így fogalmazza meg, nagyon összefoglalóan, nagyon tömören a megrepett nádat. Nem töri el, a pislogó gyertya veled nem oldja ki. Nézzük ezt is közelebbről. A szintriba azt jelenti, hogy összezúzni. Jelenti azt, hogy egy életet eltörölni, eltörni, lesújtani, fölmorzsolni az élet energiáit. Jelenti azt is, mint a boxolónál, hogy beverni egyet valakinek. Ne a hipopiac, hogy a szeme alá ütni, hanem az, hogy testre bevinni egy ütést olyat, hogy összetörődjön tőle. Tessék megfigyelni, hogy nincs épp ember a világon. Valamilyen ütést mindenki beszedett. Valamilyen harcban valami keserűséget biztos elplántáltak benne. Valahelyet megoltották, valahol meggyalázták, valahol keresztbe tettek úgy, hogy a nevét besározták. Az ördög nagyon jól ismeri, hogy hogy lehet tönkretenni egy szívet, egy lelket, egy belső érzelmi világot, hogy lehet megtörni az életet, az élet energiáit. Nincs épp ember. Valamilyen úton módon mindenki megsérült már. A bűn miatt mindenki. Soha nem felejtem azt az életem első esküvőjét. Akkor úgy döntöttem, hogy ha Isten engedi, minél kevesebbet tartok belőle. Tessék elgondolni, hogy egy vidéki kisvárosban voltam, fölkészültem, havaszlátó prédikációkat olvastam, ugye, mint aféle rendes teológus, hogy szép legyen, gyönyörűen fölöltözve ott volt a királyi pár, ugye hófehérbe a menyasszony, itt egy királynő, mellette a főlegénye. Kimondták az igent, elmondták az esküszöveget, és annak rendes módja szerint meghívtak a lakodalomra, és mondtam, jó, majd megyek, menjenek előre. Mire megérkeztem, egy kicsit, mintha minden megváltozott volna. Annyi történt, hogy valaki ott a nász nép tagjai közül elrikkantotta magát, hogy hogy-hogy fehér ruhába. És akkor négy fiatalember odarontott a mennyasszonyhoz, elkapták a férjem elől, egy valaki vizet öntött vödörrel a földre, és a mennyasszony meghúzták a sárba. Fehér ruhába? Nem méltó. Hát ismerte mindenki ott a kisvárosba. Fehér ruhába? Az a szenteké, az a tisztáké, az ártatlanoké. Mire megérkeztem, két tábor. Életem első esküvője. Egyiken egy sárba húzott menyasszony, a másikon egy örjöngően dühött, csalódott sereg a vőlegény familiája. Melyik volt a nagyobb sértés, mit gondoltok? Az állatba fehér ruha? Vagy hogy meghúzták a sárba? Mély nyomokat hagyott az esküvő mindenkibe. Olyan megrendítő volt nekem, hogy bemenni közéjük, lelkipásztorként, mit lehet csinálni? Sérült ez a gárda is, sérült az a gárda is. Ezek azért jöngetek, hogy meggyalázták a mennyasszonyt, szégyen szemre az egész világ előtt. Hát hány ilyen van még, nem ő az egyetlen? Hány ruhát kell talán bemocskolni, nem ő az egyetlen? Miért pont velük történik? A másik oldalon, hogy teljesen jogos volt és megérdemelte? Öregek mondták, hogy másokkal is meg kellett volna tenni. Aztán mentem és mondtam, hogy tudjátok, nagy hatalma bűn. Egy következménye biztosan van, lopja az életet. Beteggé tesz, és öli az életet. És innen kezdtünk beszélgetni. Hogy eljött Jézus, és éppen a templomba egy tetten élt parázna nőnek azt mondta, az vesse rá az első követ, aki ebben a bűnben nem vétkes. Na vőlegény családja, aki ebben a bűnben nem vétkes, álljon elő. Mennyasszony családja, nem jött el a bűnbánat ideje? Nem kéne oda menni valakihez, akinek nem ez a lelkülete, mint a tiétek? És ott kezdett az Isten tisztelet igazán a háznál. Ott a háznál, ahol már nem az ünnepi ruha, nem az ünnepi ceremónia, hanem leleplezett lelkek voltak együtt. Ott kezdődött az Isten tisztelet. Hadd kérdezzem meg, tudod-e, hogy a te életed a magad belső ítéletrendszerével hány embernek az életébe gyalázott már bele? Lehet, hogy igazad volt. De az igazság is öl, ha nem kegyelem áll mögötte. Az igazság is pusztít, ha nem juttat el a bűn bánatra, és nem ígéri a bocsánat lehetőségét, tud Isten mit csinál? A megrepett nádat nem töri. Nem azért, mert már el van törve, hanem nem semmisíti meg. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Bever, lesújt, fölmorzsol, bántalmaz, felőröl, megsemmisít. Szintribó, ebbe az állapotba levőket, ezeket nem teszi tönkre Jézus. Nem azért jött, hogy károsztassa a világot. Azért jött, hogy a bűnös megtéren is éljen, és élet lehetőséget, kegyelem lehetőséget nyújt nekik. Jön gyógyítani, építeni, éppé tenni. Jön megtisztítani. Sőt, ó, de borzalmas sokaknak jön áldani. Jön kegyelmet hozva. Kinek? Pont a bűnösöknek. Pont a nyomorultaknak. Pont a rászorultaknak. Pont az elveszetteknek. Nincs köztünk itt valaki, akinek azt mondja az Úr, ismerlek téged. Tudom a te állapotodat. Tudom a te összezúzott, összetört állapotodat. Ismerem a gyalázatodat. Ismerem a fájdalmaidat. Ismerem, hogy ellenet tettek. Nem megtörni és összetörni jöttem a szívedet. Éppé tenni. Éppé tenni. Mit mond az atya a fiúról, aki az ő lelke gyönyörködik? Nem olyan, mint az emberek, hanem olyan, mint az Isten. Hiszen Isten, hiszen a szeretet mindenek felett való, minden ítélet és igazság felett való. Ezt hozta. Olyan sok embernek az élete beteg élet. Végignéztem a Bibliának azokat a részeit, amik arról beszélnek, hogy valakinek az élete összetört. Az összes betegséget ebbe a kategóriába helyezi a Szentírás. Béna, vak, nyomorék, száradt kezű, egész odáig, hogy démoni lelkektől megszállt mindenki, aki nem épp. Hadd mondjam el nektek is azt a rövid kis történetet, hogy hogy gondolkodik az Isten? Milyen a lelke? Éppen az én teológus koromban vezették be azt a rendet, hogy csak akkor lehetett menni papi vizsgára, hogyha az ember részt vett egy kéthetes olyan típusú szolgálatban, hogy el kellett menni mondjuk Őrbottyányba, ahol nyomorék gyerekek voltak együtt, és gondozni kellett őket. Ami azt jelenti, hogy kellett fürdetni őket, kellett tisztába tenni őket, kellett voltak etetni kellett, voltak itt sétáltatni kellett. Nem csak lelki dolgokat kellett ott intézni, imádkozzunk érte, hanem nagyon komoly fizikai munkát is végezni kellett. És mindenek felett az derült ki, hogy van-e abban az emberben, aki gondozza ezek felé, nyomorultak felé szeretet. És ott volt egy kicsi kis ágy. Nekem a legkülönösebb ez volt, egy kisfiú, talán ekkora lehetett, mint egy bójás. De a kisfiúnak, a nagyságának, hosszágának a felét a feje töltötte ki, vízfejű volt. Hatalmas fej, kicsi szemek, orszáj, és csak néztük, hogy ilyen is létezik. És amikor az ápoló gondozó jött, azt mondja, hogy értelmes, lehet kérdezni, lehet vele beszélgetni. Kiderült, hogy 9 éves volt a kicsi. 9 éves. És egyik kolléga megkérdezte, hogy Zolika, mi akarsz lenni? És mondta a kicsi, hogy pilóta. A kis ágyhoz kötött nyomorék aki járni sem tudott, repülni vágyott. Olyan megrendítő volt. És a meglepetés akkor jött bennünket, amikor azt mondta az ápolónő, hogy imádkozzál, Zolika. Ebben a pici kis nyomorult testbe Isten elvégezte, hogy eljutatta a szívéhez az igét, a kegyelem szavát, hogy megismerte, hogy neki van megváltó Jézus Krisztusa. És ez a pici hálát tudott adni Istennek a kegyelméért és a szeretetéért. Elképesztő volt hallgatni. Mert hogy is mondja? Akiben én gyönyörködöm, akiben lelkem kedvét leli, mondja az Isten, Jézus Krisztus, aki a megrepett nátszálat nem töri el. A pislogó gyertya bele nem oltja ki. Megjelenti irgalmát és kegyelmét a pogánynak. Szabad megkérdeznem, hogy van az életednek reménytelen esete? Van az életednek gondja, baja, problémája, keserűsége? Sérelme, sebe? Félelme? A mai napon hoztam neked egy üzenetet. Azt mondja, megépítelek, és újra felépülsz. Mert nem összetöri, hanem kegyelmével látogatja meg a rászorultakat. És valamiért ma téged szólít, és azt mondja, ne félj, te bízzál. Kegyelmet találtál előtte. A másik, amikor azt mondja, a pislogó gyertya bele nem oltja ki, akkor arról beszél, hogy egy élet, amelyik valamitől elvesztette a lángját, elvesztette a hitét, ahol valaminek éppen kezd a gyökere szakadni, nem vágja ki, nem oltja el, hanem visszaépíti a hitét. Nem tudom, ki vagy. Nem tudom, nem háborodtál-e fel, nem támadta a szívedbe keserűség, nem támadta a szívedbe okoskodás. Nem tudom, ki vagy. Nem tudom, nem lettél a lázadó, nem tudom, nem lettél a gyűlölködő. Valami, ami elveszi a lélek oxigénjét, és nem engedi égni a lélek tüzét. És azt mondja, nem oltalak el. Lángra gyújtalak újra. És Istennek abba telik gyönyörűsége, hogy Jézus ezt csinálja. Nem tör, nem kiolt, hanem éltet. Hanem rendbe tesz, újjá tesz, éltet. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy azért például szó, hogy összetör még egy másik helyen is szerepel, ahol éppen te csinálod, csak akkor azt mondod, hogy le fogod rontani az ördögöt, ami lábunk alatt hamar összetöröd. Arra kérünk, hogy ezt a munkát te végezd kegyelmesen. Köszönjük, Uram, hogy irgalmad és kegyelmedből újból erőt meríthetünk, reménységet. Köszönjük, hogy növeld a hitünket, légy érte áldott. Amen. Thank you.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.